Folytassuk tehát, amibe belefogtunk. A király, amint meghallotta, hogy a törökök csapatai már átkeltek a Száván, attól tartott, hogy az átkelés után nyomban a Dráva partjaira és a fent említett Eszék városa alá sietnek annak elfoglalására. Eltökélte tehát, hogy azt a helyet erősségül megtartja. Rábízta ezt a dolgot a Palatinus grófra, aki ekkor nem messze a Drávától Fivére várában tartózkodott. Noha igen fájt a lába, ezzel az üggyel mégis nyomban serényen törődött. Azonban azok, akiknek megparancsolta, hogy odajöjjenek, vagy csapataikat küldjék el, a parancsot késedelmesebben teljesítették, mint illett volna. A nádor így hasztalan akarta végrehajtani azt, amibe belefogott. S ezért Budára ment a királyhoz. Itt bevádolta azok nem törődömségét, akik nem akartak megjelenni előtte. Majd a királynál is maradt, mint az ellenséggel szembe induló királyi had kísérete. Ugyanezen időben körülbelül a király titkos követ útján valakitől megtudta, aki az ellenség terveit és dolgai állását igen jól kikémleltette, hogy legokosabb volna, ha az erdélyi vajda az olaországi vajdával egyetemben hátba támadná a mit sem sejtő ellenséget. A király ugyanis meg volt győződve a vajda iránta való hűségéről. Vagy pedig, míg az egyenesen a királlyal készül szembeszállani, ők egyesült erővel rohanják meg Trákiát, ahonnan minden katonai erőt kivontak. És így az fog bekövetkezni, hogy vagy szívében verik tönkre az ellenséget, vagy legalábbis eltérítik szándékától, és rákényszerítik, hogy saját országának védelmére siessen. Ez a tanács először gyanúsnak tűnt fel, nem egy oknál fogva, melyeket fölemlíteni hosszú lenne. De aztán közölték az esztergomi prímással, s mert ő is helyeselte a tervet, megparancsolták Erdély vajdájának Battyányi Orbán által, akit akkor véletlenül Moldvába küldtek, hogy mint aki jobban ismeri a helyzetet, azt cselekedje, amit inkább az állam érdekében valónak fog találni. Ha úgy találja hasznosabbnak, a saját és Erdély erejét a román vajdával együtt fordítsa a Mavidék ellen. Ez a körülmény lehetett aztán nagy részt az oka annak, hogy a vajda nem tudott megjelenni a csata idejére. Mikor már ezekről szó esett, nem csak itt volt, de el is múlott a tolnai gyülekezésre kitűzött idő, és még senkiről sem hallatszott, hogy odaérkezett volna. Úgy látszott, mintha mindenki csak a királyt figyelné. Mintha nem akarnának addig tolnára menni, még meg nem hallják, hogy ott a király. Közben napról napra erősödtek a hírek a török további előrehaladásáról. Végül megtudták, hogy már át is kelt a Száván, néhány útjába eső várat földult, Péter váradot ostromolja, és már hevesen szorongatja a várat szárazon és vizen, mivel a város nemigen volt megerősítve. Ekkor végre a király, noha sem cseh országból, sem máshonnan mindaddig semmit sem kapott, és csak igen csekély számú csapatai voltak, mégis nehogy úgy lássék, mintha ekkora országos veszedelemben valamit is elmulasztott volna, ami rajta állott, július 24-én Budáról kicsiny kísérettel kivonult, hogy a Duna partja mellett lassan Tolna felé haladjon. Közben abban bízott, hogy mások is csatlakozni fognak hozzá. Kevéssel a király ezen Budáról való eltávozása előtt Somjói Bátori Istvánt az erdélyi vajdához küldték, hogy hagyja meg neki, miszerint minden más tervet félretéve összes csapataival siessen a királyhoz, mivel az ellenség jelenléte már csak ezt követeli. Amikor a király Budáról kivonult, avval együtt, ami Mária királyné és az esztergomi érseké volt, lovas és gyalogos katonája volt neki körülbelül 3000. Azon a napon, amikor Budáról eltávoztunk, Sárkány Ambrus városon kívüli jószágához érkeztünk, 2 mérföldnyire Budától. Érdnek hívják ezt a helyet. Itt a királynak hirtelen betegségben elpusztult az a lova, amelyet valamennyi közül a legjobban kedvelt, mert a legkiválóbb volt. Hihetetlenül bántotta ez, sokan pedig rossz előjelnek tekintették. Várt itt a király jó néhány napig, de senki sem csatlakozott hozzá. Erre ugyanazzal a kis sereggel, amellyel odaérkezett, tovább ment a szomszéd faluig, Ercsiig. Itt is sok napot töltött el hasztalan, de csak Bátori András csatlakozott hozzá akkor az előkelők közül, nem megvetendő számú csapatokkal. A Duna partja mellett Penteléig mentünk. Arra a helyre, amely olyan régi, mint eszékről is említettük, valamilyen római település romjait őrzi. Itt várt ránk az erdélyi vajda izenetével bácsi György. Az izenet lényege a következő volt. A vajda kétségben van afelől, mit kell tennie, a különféle utasítások miatt, amelyeket hozzá a manapokban küldettek. Először is érkeztek hozzá királyi levelek, majd többszörönte hírnökök is. Köztük Vingárti horvát Gáspár, a királyi étekfogómester is, akik mind a királyhoz szólították. Azután jött hozzá Batthyány Orbán, valami olyasféle tervezettel, hogy az ellenséget a román vajdával együtt támadják hátba. Legutoljára pedig hozzáérkezett Somlyói Bátori István, aki ismét az előbbi parancsot ismételte meg, viszont nem vonta vissza kereken azokat sem, amelyeket Batthyány adott tudtára. És hát így most nem tudja, mit kellene tennie a sok változó terv közül. Mi az, amit végre kell hajtania? Ő mindenre kész, amit a királyi felség parancsol. Előtte az a terv látszik a leghasznosabbnak, amely őt a királyhoz rendeli. Késő van már arra, hogy hátba támadják a törököt. Egyrészt igen veszedelmes, másrészt sokkal nehezebb is volna végrehajtani, mint azelőtt, még ha nagyon jól ütné is ki, mert már a román vajdát, akivel neki ezt végrehajtani kellene, arra kényszerítenék, hogy a török császár udvarába küldje egyetlen fiát Túszként. Miután a király bácsi Györgytől ezeket megtudta, reggel Földvárra indult. Így hívják a Duna ugyanazon oldalán elterülő városkát. Onnan, ahol bácsi kifejtette ura izenetét. Majd behívta Györgyöt az államtanácsba, és meghagyta neki, hogy éjjel-nappal, amennyire csak tud, siessen a vajdához. A király megfelelőnek találja a vajda tervét. Ha egyszer az ellenfél átlépte az ország határát és szembe közeledik, akkor ez a szokás járja. Tehát minden más szándékot és tervet félretéve siessen a vajda a királyhoz, valamennyi erdélyi vagy egyéb csapattal, amellyel a király táborába jöttében találkozik, és akit csak tud, vonjon mindenkit a király táborába. Nem csak a nemeseket és katonákat, de még a parasztokat is. Levelek íródnak az erdélyiekhez, levelek a ma tartomány püspökéhez, Gosztonyi Jánoshoz, a királyné kancellárjához, levelek magához a vajdához, mégpedig olyanok, György tanácsára, aki azt mondotta, az ura óhajtotta így, hogy azokat másoknak is megmutathassa, hogy könnyebben mozduljanak tőlük. Éppen ezért a szokottnál szigorúbb hangon voltak írva, és különbeni hűtlenség vágya alatt utasították a vajdát, hogy éjjelt nappalt egybevéve siessen a királyhoz. Hogy e dolog könnyebben és gyorsabban intéződjék, bácsi György mellé adták Statilius Jánost, egy éleseszű, gyors felfogású, nem csekély irodalmi műveltségű embert, aki Berislo Péter veszprémi püspök és Mártoni bánnak, E békés és háborús teendőkben egyformán hírneves férfiúnak nővérétől való unokaöccse volt. A többiek még nem távoztak el a király mellől, mikor megjött a baljós hír. Pétervárad az ellenség kezére került. Amieink éjjel-nappal bátran védelmezték, de már majdnem valamennyi védője elesett. A falait pedig, melyek igen régiek, s ezért nem éppen jó állapotban övezték a várat, a sűrűn alá hulló gyújtólövegek döntötték a földre. Az ellenség most tehát szárazon és vízen siet a többi, szomszédos vár felé, különösen pedig Újlak alá, hogy megvívja. A király megdöbbent erre a hírre, és csak annál jobban siettette azokat, akiket a Vajdához küldött, ezen felül leveleket íratott mindenfelé. Követeket küldött György szepesi grófhoz, aki állítólag Székesfehérvártól nem messze állt 5000 emberrel. Batthyány Ferenchez, a horvát bánhoz, Kristóf grófhoz, akiről az a hír járta, hogy már otthagyta Ferdinándot, és Horvátországba érkezett az apjához, csak fegyvert, lovat és házi katonaságát veszi magához, hogy jobban felszerelve menjen a királyhoz. Ezen kívül makedóniai Lászlót sebesen a királynéhoz küldik, és kérik tőle, hogy Ferdinánd bátyját, vagy annak távollétében Ausztria előjáróit sürgesse meg a régen megígért segítség dolgában. Amint csak lehet, küldjék meg a királynak, legfőképpen pedig az ágyúkat. Azt hallottuk ugyanis, hogy az ellenség igen jól fel van velük szerelve. Mi azonban nem nagyon voltunk. Aztán még, hogy a királyné sürgesse meg a cseheket is, azoknak a cseh csapatoknak a dolgában, akiknek a megfogadására a saját magánpénztárából adott pénzt egy főnemesnek, Amorva Mezrickinek. Levelekkel sürgették Nádasdy Tamást, akit Ferdinándhoz küldtek, hogy kitartóan kérje. Mondja el neki az ország, a király végveszedelmét, főként Pétervárad elestét. Nehogy a főherceg, akit a királyhoz rokoni kötelék, és még a közös veszedelemből fakadó kapcsolat is fűz, elhagyja a királyt ekkora bajban. Ugyancsak utasítják Nádasdyt, járjon el a birodalom többi fejedelménél is, akik ebben az időben, mint fentebb mondottuk, Speyerben voltak birodalmi gyűlésen. Közben Tomori Pál még Pétervárad megvívása előtt, mivel csupán 2000 katona volt vele, őrült vakmerőségnek vélte, ha ekkora ellenséges tömeggel szembeszáll. Tehát mintegy 1000 gyalogost és kevés lovast hagyott hátra a várban. Ezekről már mondottuk, hogy a vár védelmében az ellenség kezétől elestek. Ő azonban átment a Duna túlsó felére, és itt, amennyire csak tudta, szárazon és vízen késleltette az ellenség gyors előre gyomulását. A Dunán is volt ugyanis hajóhada abból a fajtából, melyet mi naszádnak nevezünk. S ezek nem is voltak éppen kevesen, csak hogy az ellenséghez viszonyítva távolról sem elegen. A király, meghalva Pétervárad elestét, a Duna partja mellett a föntebb mondott helyről Paksra, majd itt 2 napot időzve, éppen üdvözítőnk színeváltozásának napján Tolnára érkezett, már valamelyest megnövekedett sereggel. Mikor Tolnára bevonult, 4000 vagy valamivel több lovasa volt. A Tolnára bevonuló király elébe jött, avval a pár emberrel együtt, akik ott már összegyülekeztek, a Nádor ispán. Őt még a második táborhelyről, mely, mint említettük, Ercsiben volt, Tolnára küldték előre. Amint a király Tolnára megérkezett, innenső és túlsó Magyarországnak majdnem minden tartományából, mi vármegyének mondjuk, nagy számban kezdtek gyülekezni. Hozzáérkezett György, szepesi gróf, 300 vagy valamivel több könnyű és nehéz lovassággal, és közel 12 000 gyalogossal. Megjelent a kartagói cipruszi Hannibal is, 1300 lovassal, melyeket pápai pénzen fogadtak fel, és még más pápai gyalogság is érkezett, melyek mind egybegyűjtve 4000 gyalogosra volnának tehetőek, és igen jól felszerelve, mint fegyver, mint katona anyag dolgában. Köztük volt Kunyanszki Leonard, a lengyel származású, igen kiváló tábormester, akit külön ecélre fogadtak Zsoltba. 1500 lengyelt vezetett, és ez a gyalogság a többit messze felülmúlta minden dologban, amiért a katonák enemét ajánlatosnak tartják. Ugyanezen időben sokan megérkeztek a püspökök közül is. Várdai Pál Egri, Perényi Ferenc Váradi, és még más püspökök is, és világiak is. Míg Tolnán voltunk, zsúfolt üléseken vitatkoztak majdnem naponta a király további előrehaladásáról, és most immár a drávai átkelés megakadályozásáról. Mert minthogy a Száva vonala és Pétervárad is elesett, a török pedig az összes várakat elfoglalta egészen a Dunáig, új lakot is hatalmába kerítve, állítólag már Eszék felé közeledett. Újból kijelölik, ki siessen a drávai átkelőhelyhez, hogy az ellenség előtt hatalmába kerítse. Ismét a nádor ispánt küldték, mint előbb. A főurak közül többeket melléje rendeltek, hogy kísérjék csapataikkal, de voltak közülük néhányan, akik a királyi parancsot vonakodtak teljesíteni, és a főurak szokásaival és kiváltságaival hozakodtak elő, mi szerint csak királyi zászló alatt kötelesek harcolni. Végül is ezt a dolgot is elmulasztották, mármint a dráva védelmét. A nádor azonban, noha ugyanaz a betegség kínoszta, amelyik régen, semmi fáradtságot sem kíbélt. Mikor Mohácsig lement, a többiek, akiket vele küldtek, nem akarták követni, kiváltságaikra hivatkozva, mint említettük. A király a zsúfolt tanácsülésen, ahol erről szó esett, hirtelen haragra gerjedt. Látom már, így szólt, hogy itt mindenki az én fejem árán keres mentséget és menekvést a saját feje számára. Úgy mondjuk el a király szavait, ahogy elhangzottak. Én a magam személyét és fejemet azért vittem bele ebbe a veszedelembe, hogy a királyság és a ti menekvésetek érdekében a szerencse minden forgandóságának alávessem. Tehát nehogy valaki gyávaságára bármi mentséget mondhasson védelemül az én fejemmel takarózva, és hogy senki ne vádolhasson semmivel. Én fogok menni. Isten engem úgy segéljen, holnap veletek saját személyemben oda, ahová mások nélkülem menni nem akarnak. Így beszélt. Sokan megtapsolták, és valamennyien csodálták, akik csak ott voltak. Azonnal megfúvatta a kürtöket, mellyel a másnapi indulót meghirdette. Hasztalan próbálták lebeszélni egyesek, akik tudatában voltak annak, micsoda veszély származhatik abból, ha így neki indulunk. Eltávoztunk tehát másnap Tolnáról Szekszárdra, a szűz mennybe menetelét megelőző napon. Majd két táborban Bátára érkeztünk. Mivel az ellenség óráról órára jobban közeledett, előre küldtek embereket, hogy az imit-amott a falvakban széllyel szóródott hadsereget összetereljék, és Bátaszékre gyűjtsék egybe. Elküldték a boszniai püspököt, Palinai Györgyöt, e jogtudományokban jártas és fedhetetlen életű férfiút, hogy Tomori Pált is ugyanoda hívja. Mikor tehát Bátaszéken egybe gyülekeztek, az idő sürgetett, hogy valakit fővezérként a hadsereg élére állítsanak, mert úgy látszott, nagy baj és kár volt ezt eddig a napig halogatni. A király mindenkit külön titkon kifaggatott, s minthogy úgy látta, hogy túlnyomó részben a barát felé hajlanak, őt nevezte ki fővezérnek, Györggyel, a szepesi gróffal, a vajda testvérével együtt. Azonban nem mindenki helyeselte a vezérek kiválasztását, különösen nem a barátét. Sőt, voltak, akik elég nehezen nyugodtak bele. Mégis utána azt láttuk, hogy valamennyien a legteljesebb mértékben engedelmeskedtek parancsának. Tomori azonban, midőn látta mi a király szándéka vele, hogy teljesen rá akarják bízni a hadvezetés gondját, sokáig hosszasan küzdött ellene. Majd voltak éppen hivatását, majd tapasztalatlanságát hozta fel, meg azt, hogy ekkora felelősség viselésére alkalmatlan. Mondogatta, hogy van ő királyi felségének sok híres embere, főúri rangú, világi, akiket ez a megbízatás sokkal inkább megilletne. Előhozta a jelenlévő nádorispánt, a távol lévő vajdát, akik mindketten gyakorlottak a nagy hadivállalatokban, és mindenki másnál, aki csak van Magyarországon, tapasztaltabbak. De még a fiatal szondiak is. Van bennük ész, és a hadiszolgálatban nála sokkal kiválóbbak. Ő maga teljesen alkalmatlan ekkora terhet viselni, hiszen ő ekkora csatát, amilyen most a királyi felségre vár, még csak nem is látott soha. Semmiképpen el nem fogadhatja ezt a terhet, még ha a király a fejét vágatja le érte, akkor se. Ilyen s egyéb dolgokat emlegetett gyakran nyíltan is, meg a királlyal folytatott titkos beszélgetések alkalmával is. De hasztalanul, a király megmásíthatatlanul őt nevezte ki fővezérnek. Melléje adja György grófot, mint említettük, aki azonban maga is sokáig makacsul köszönte ezt a tisztséget, s végül csak úgy egyezett bele, ha neki senki más nem lesz a társa, csak Pál barát, így mondogatta. És ha szabad lesz neki erről a tisztségről azonnal lemondani, amint a bátyja megérkezik. Ezt szívesen helyben is hagyták, mivel már régen ezelőtt határozatba ment, hogy Tomori Pállal és Kristóf gróffal együtt a vajda legyen e háború vezére, mivel Salm Miklós gróf betegségére való hivatkozással kimentette magát. Ezeket így elintézvén a vezérek Mohács mellé utaztak a haditábor helyére.